Adóinfo, az Inforádió interaktív adótanácsadó műsora kis- és középvállalatoknak.
Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval. A legtöbbet akkor emlegették a szürke gazdaságot, illetve annak kifehérítését, amikor a házi pénztárak megadóztatásáról volt szó. Mi változik itt, hogyan kell értelmezni, mert hogy én erre vonatkozólag nagyon pontos leírásokat nem sokat találtam.
Ez egész törvénytervezet egy nagyon rövid, egyoldalas szövegezésű, és mondjuk alapvető hibája a beterjesztés, hogy még azt sem mondja meg, hogy hány nappal kell majd az átlagos pénztárkészletnél számolni, tehát hogy egy munkanapokkal, a vékenység napjaival, vagy a naptári nappal, vagy az adóév napjaival. Tehát ilyen alapvető problémák is vannak benne, de egyébként ez a napi készpénzforgalomhoz, illetve a napi átlagos zárókészpénzhez igazítaná az, hogy mikor kell adót fizetni, és hogyha nekem a napi átlagos forgalmamat meghaladja kétszeresen a zárópénzkészletem napi átlaga, akkor a fölötti lévő részre adót kell fizetnem. Elmondani, hogy bonyolult ez az egész, ezt meg aztán algoritmusba követni még inkább az lesz majd, különösen azoknál, ahol mondjuk több lephely, több pénztár szinte betartatlan lesz. Nem mondja ki a jogszabályból, pontosabban nem derül ki a szövegből, csak az előterjesztésből, hogy ennek a célja az lenne, hogy a készpénzforgalmat csökkentse. Ezt merték csak leírni, és az, hogy vagyonnak minősítik ezt a készpénzt, ami közgazdaságilag szerintem nonsens, de azt senki nem merte kimondani, legfeljebb csak szóban mondják az leírt szövegen kívül, hogy ennek az egyik oka az, hogy nagyon sokan, főleg a kisebb társaságok esetében már rég elköltötték azt a pénzt, amit papíron kimutatnak a pénztárba, és ezt kívánnák megadóztatni. Viszont ez a cél, akkor ezt így nyíltan ki kellett volna mondani, ami nem történt meg, a jogszabályban sem történt meg. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan adó, ami igazából nem jövedelmet adóztat, nem vagyont adóztat, mert a készpénz még akkor sem tekinthető vagyonnak, ha azt már elköltötték, és nincs a pénztárban, és különösen akkor nem tekinthető vagyonnak, ha mondjuk a vállalkozás egyébként hitelből gazdálkodik, mert akkor még a saját forrása sincs meg igazából, és az a pénz nem is biztos, hogy hitelből ott lévő pénz. Ezt egy törvénnyel úgy gondolom nem lehet vagyonnak minősíteni, és ezen az alapon adóztatni, márpedig, hogyha ez nem vagyon, akkor, és jövedelmnek semmiféleképpen nem nevezhető, akkor pedig az alkotmányba ütközik, mert ugye mindenki a vagyoni és jövedelmi helyzet alapján köteles adót fizetni Magyarországon, és önkényesen nem lehet egy-egy elemet vagyonnak nyilvánítani. Ezért az alkotmányossági kérdést vet föl. Úgy gondolom, hogy ezt az egyesületünk biztos, hogy meg fogja támadni alkotmánybíróság előtt. Remélem mások is hasonló álláspontra jutnak majd.
A másik ilyen kérdés ugye az EVA, amit, hogyha jól láttam a törvénytervezetben, nem számszerűsítettek. Magyarán nincs ott, hogy a 15%-ról hány százalékra emelik, holott köztudott már hetek óta, hogy 25%-ra.
Igen, ez a törvénytervezetben lévő nem egyetlen egy hiba, több helyen vannak elírások, amit pontosító, módosító javaslatokkal képviselők benyújtottak, illetve ez előbb említett EVA százaléka vonatkozóan egy pontosító javaslattal a pénzügyminisztérium, a kormányzat is módosított, és már beterjesztették azt, hogy 25%-os ez a kipontozott rész, hiszen hiányzó százalék. A törvénytervezetben több helyen kell pontosítani, mik az evásokat illetően például az év utolsó negyedévére eső adót, tehát a legtöbbszámítandó adót, azt is pontatlanul írták le, szinte értelmezhetetlen volt, hogy hogy kell majd kiszámolni, erre is benyújtottak már pontosító javaslatokat. Remélhetőleg azért ezeket a hibákat, ami alapján nem lehetne egyébként végrehajtani nagyon sok esetben, vagy utólagos magyarázatot igényelne, ezeket helyre teszik, de hát ez csak egy dolog, a lényeg nem az, hogy most valami pontatlan, hanem egyáltalán nagy adót emeltek.
Nézzük a járulékokat, hogyha nem is részletesen, de összességében a járulékok változásai, a százalék változások mennyi kiadást jelenthetnek a munkaadóknak, illetve mennyi munkát?
Hát itt a járulék emelésről lehet mindenkit érint. Ugye ez két irányú, az egyéni járulékoknál történt emelés, illetve ugyancsak ez a társadalombiztosítási, pontosan egészségbiztosítási járulék emelése, és emelték emellett még a munkavállalókat terhelő járulékot is, tehát itt ez mindenkit érint, és itt azért mondom mindenkit, mert ez a minimálbéreseket is érinti. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy csak a magas jövedelműek esetében kerül sor emelésre, ugye ott ez a úgynevezett 4%-os szolidaritási adónak nevezett emelésre kerül sor a 6 millió forint fölötti összevonandó jövedelmek esetében, viszont mindenkit érint, őket is értelemszerűen, a magas jövedelműeket, a járulék emelés, ami a két lépcsőbe lépő hatályba szeptember 1-től, illetve a következő év elejétől történő emeléssel, ez már el fogja érni a 3,5%-os emelés, illetve 0,5%-ot fognak emelni a munkavállalói járulékon is, ami viszont mindenkit érint. Mondjuk a minimálbér adómentes marad, viszont egyre azért föl kell jönni a figyelmet, hogy július 1-től viszont belép a szakkezett minimálbér, tehát erre is figyelni kell, hogy nem lesz elég most már csak a törvényben jogszabályon rögzített ez évre meghatározott minimálbért figyelni, mert ahhoz képest a 105, illetve 110%-os minimálbért is belép a szakképzetteknél.
Szó van arról is, hogy duplázzák a minimálbért, és azután kell majd fizetni a járulékokat. Mire vonatkozik ez pontosan, illetve gyakorlatilag ezt már anulálták azzal, hogy ugyanannyi kedvezményt is megadtak?
A jogszabály valóban tartalmazza azt, hogy van egy elvárható minimál járulék, ami a minimálbért, a jelenlegi minimálbért kétszereséhez kötődő számított értékek, taxatíve került meghatározásra a törvényben, hogy ez mennyi, és ehhez képest pontosan a minimálbérnek megfelelő járulék vehető kedvezményként alanyi jogon igénybe. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki ténylegesen minimálbért kap, és így van bejelentve, akkor a foglalkoztatója a minimálbér után fizeti továbbra is csak a járulékot. Ennek viszont van egy feltétele, hogy ezt megtehesse, hogy ezt név szerint a foglalkoztatottat le kell jelenteni az adóhatósághoz a magánszemély adószámával együtt, hogy erre a magánszemélyre járulékkedvezményt vesz igénybe. Egyébként ez egy értelmetlen szabály, különösen a jövő évtől értelmetlen, amikor mindenkiről név szerinti adatszolgáltatást kell benyújtani, amiben havonta kell majd a tényleges részére kifizetett jövedelmet, illetve ehhez kapcsolódó adókat, járulékokat is közölni. Nem tudom, mi szükség van erre a plusz adminisztrációra. Ebben az évben talán még megértem, hogy ezt azokra, akik terjed ki a havi bevallási kötelezettség, azoknál ezt bevezetnék, de jövőre nézve ez értelmetlen. Egyre helyett fölhívnám a figyelmet, hogy viszont van egy határidő a törvény tervezetben, és valószínűleg a törvényben is ez lesz, hogy augusztus 31-én minimálbér kétszeres alatt foglalkoztatottakat be kell jelenteni. Ha ez nem történik meg, az a bejelentés, abban az esetben elveszti a jogosultságát a alacsonyabb, tehát a járulékkedvezmény igénybevételére, és innentől kezdve már valóban a minimál kétszerese után kell majd fizetni a járulékot. A gondolni sem merek, hogy a törvényalkotó esetleg azért tette ezt bele, hogy a nyári szabadságok idején sokan mulasztani fognak, és akkor mivel nem jelentik be, és kimenteni meg nem lehet a bejelentést, ezért majd véletlenül bele fognak csúszni ebbe a magasabb járulék fizetésbe, onnan viszont visszaút, legfeljebb föl lehet mondani a dolgozónak, és akkor újból fölvenni mást helyette, és akkor azt bejelenteni a adóhatóság felé, mert csak az újonnan belépetteket lehet majd a törvény hatályba lépését követően 15 napon belül bejelenteni, illetve kell bejelenteni, ha kedvezményt veszek rá igénybe. A régiekre a határidő augusztus 31.
Ugye említett az előbb ezt a 4%-os szolidaritási adót, amit a társas vállalkozásoknak is fizetni kell. A beszélgetésünk elején a magánszemélyeknél már esett róla szó. A társas vállalkozásokat ez nem úgy érinti, mint hogyha a társasági adót emelnék gyakorlatilag?
Gyakorlatilag ez a 4%-os szolidaritási adóságoknál egy plusz társasági adóemelést jelent, de nagyobbat, mint 4%. Ugyanis ennek a alapja, ami után ezt fizetni kell, ez az adózás előtti eredmény. Tehát az adózás előtti eredményt jellemzően nagyon sok esetben lehet csökkenteni különböző tételekkel, és a társasági adó alap általában alacsonyabb, mint az adózás előtti eredmény. Ezt nem ismeri el a szolidaritási adó alapjaként, és ezért egy magasabb kulcs szerint adóztatja. És ebből következően ez azt mondom, hogy hozzáadódik a 16%-os és 20%-os. A kisvállalkozásoknál jellemzően igen, és azt lehet mondani, hogy 20 esetleg még egy 0,5%-a megnöveli. Ezt a nagyvállalkozásoknál, akik adókedvezményt, adólapkedvezményt vettek igénybe, ugye a szemlélő átlagos adókulcs 9%, ebben körülbelül az van benne, hogy 10-12% között fizetnek egyébként adót, az önálluk is meg fog jelenni, viszont náluk is magasabb mértékben, tehát gyakorlatilag ez a teljes adózás előtt erőnk vetítve 4%, náluk is magasabb összeget fog jelenteni, tehát ott sem azt mondom, hogy a 12 az adhat hozzá, a 4% is úgy lesz majd 16, önállók is elérheti a 17-18%-ot a adózás előtt eredményre vetített elvonás.
Összességében, ha szürke gazdaságból fehéredik ki valamennyi, vagy inkább besötétedik a fehérből valamennyi, tehát vonható egy ilyen előzetes mérleg ez ügyben, mert ugye ez a rákfenéje Magyarországnak, és ezt emlegetik mindig az első érvek között.
A gazdasági szakemberek, a kormányzaton kívüli gazdasági szakemberek egyértelműen azt mondják, hogy ez a szürke zóna felé fogja eltolni a gazdaságot, és ahol lehetőség lesz rá, ott ezt ki is fogják használni. Az az érdekesebb az egészben, hogy erre a felvetésre kormányzati szakemberek vagy politikusok részéről nem történik ellenválasz. Tehát nem mondják azt, hogy nincs igazuk ezeknek a szakembereknek. Én magam is azt osztom egyébként, hogy a szürke gazdaság felé, sőt adott esetben a fekete gazdaság felé fog elmozdulni nagyon sok vállalkozás, de azt kell mondanom, hogy ebben segítői lesznek a magánszemélyek is, akiknek szintén csökkenni fog a jövedelmük. Viszont ha ez nem így van, és tévesek a nézeteink, akkor jó lett volna, hogyha mondjuk kormányzat részéről szakemberek vagy politikusok cáfolták volna ezt a nézetet, de mivel ők erről hallgatnak, lehet, hogy a hallgatásban leegyezés.
Köszönöm szépen. Önök Zara Lászlót, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnökét hallották. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó.
A Inforádió interaktív adótanácsadó műsorát hallották. A műsor szakmai partnere a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete.